Köszöntelek titeket Krisztus szeretetével, és a gyerekeket elbocsátjuk. A gyerekfoglalkozásra áldjon meg titeket az Úr, a szolgálattevőkkel együtt. Hozom a köszöntést a Budafoki Baptista gyülekezetből. Elmúlt héten ott szolgáltam, köszönöm az ima támogatásotokat. Érezhető volt Istennek az áldása és jelenléte. Azt kérdezték a vezetők, mikor megyek legközelebb. De az Úr akarja. Akkor megyek, és öröm volt látni, hogy az Isten munkálkodik közöttük is, és vezetőkkel beszélgetve vágyakoznak az Úr után. Egy másik bizonyságtételem is, imádkoztunk itt együtt nagybátyám özvegyéért, akinek agy- és tüdődaganata volt, illetve van. Az agydaganatból sikeres műtéten van túl, már jár, otthon van, mozog, tehát csodálatos módon megáldotta Isten ezt a műtétet, szinte zökönőmentesen van túl ezen, legyen állott az Úr neve. Még nincs túl egészen ugye a betegségen, még a tüdejében van egy daganat, Isten kezében van ő is. Köszönöm az imádságot, hiszem, hogy az Úr munkálkodik ezáltal is az ő és a lányának a szívében is. Ez a legfontosabb, hogy üdvösségre jusson, és megnyerje az új és örök életet, amely az Isten ajándéka, Jézus Krisztus, ami Úrunk által. Kérem, lapozzatok a Bibliáitokban a Zsidókhoz írt levél 9. fejezetéhez, és mielőtt olvasnánk, örülünk a Royal Rangers harcos képzőről visszatért csapat megérkezésének. Áldjon meg az Úr titeket, és kívánjuk, hogy legyen sok gyermek és fiatal üdvösségére ez a szolgálat, és bontakozzunk Isten dicsőségére. Mindez, amit tanultatok és átéltetek, legyen javatokra és a gyermekek javára is. Zsidókhoz írt levél, 9. fejezet. Igazán a 8-9-10-es rész az, ami meghatározza a mai, meg talán a következő heti szolgálatot is. Kapcsolni fogok János barátom előadásához, az a tanításhoz, amit hallottatok az elmúlt héten ezen a helyen. Zsidókhoz írt levél, 9. fejezetet fogom olvasni, az elejétől a végéig, tehát Zsidó 9 első verstől, helyeteken ülve kövessétek az igét. Az első szövetségnek is volt tehát Isten tiszteleti rendje és földi szent helye. Hát a sátort építettek, melynek első részében volt a gyertyatartó, meg az asztal, és a szent kenyerek. Ezt nevezték szentének. A második kárpiton túl pedig volt egy sátor, amelyet szentek szentjének neveztek. Ebben volt egy arany füstölő oltár és a szövetség ládája, minden oldalról aranyjal borítva. A szövetség ládában volt az arany edény mannával tele, és Áron kivirágzott veszély, ugye mandulavesző, meg a szövetség táblái. Fölötte pedig a dicsőség kerubjai, amelyek beárnyékolták az engesztelés helyét. De ezekről most nem kell részletesen szólni. Miután ezeket így rendezték el, a sátor első részébe mindenkor bejárnak az Isten tiszteleti szolgálatot végző papok. A második azonban csak évenként egyszer, és egyedül a főpap mehetett be azzal a vérrel, amelyet bemutat önmagáért és a nép tudatlanságból eredő vétkeiért. A Szentlélek ezzel azt jelenti ki, hogy amíg az első sátor fennáll, addig nem nyílik meg a szentélybe vezető út. Példázat ez nekünk a mostani időre, hogy ott olyan ajándékokat és áldozatokat mutatnak be, amelyek nem tudják lelkiismeretében tökéletessé tenni a szolgálattevőt. Ezek a külső rendelkezések, amelyek ételekre, italokra és különböző mosakodásokra vonatkoznak, csak az új rendelkezés idejéig kötelezők. Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való. Nem is bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett. Mert a bakok és bikák vére és tehén hamba tisztátalanokra hintve megszentel, vagyis külsőleg tisztává tesz, akkor a Krisztus vére, aki örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel, ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja a lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Így tehát új szövetség közbenjárója lett Krisztus, mert meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért, hogy az elhívottak elnyerjék az örökkévaló örökség ígéretét. Mert ahogyan végrendelet van, ott van végrendelkezőnek halála is, annak be kell következnie. Mert a végrendelet csak a halál esetén érvényes, amíg a végrendelkező él, addig érvénytelen. Innen van az, hogy az első szövetség sem léphetett életbe vér nélkül. Mert amikor Mózes a törvény szerint az egész népnek minden parancsolatot elmondott, vette a bikák és bakok vérét vízzel, vörösgyapjúval és izsóppal együtt, és meghintette a könyvet, és utána az egész népet, e szavakkal. Ez annak a szövetségnek a vére, amelyet az Isten rendelt számotokra. Aztán hasonlóképpen meghintette vérrel a sátort, és az Isten tisztelet minden eszközét is. A törvény szerint minden, majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat. Szükség volt, hogy a mennyei dolgok képmásait ezekkel tisztítsák meg, magukat, a mennyei dolgokat azonban ennél különb áldozatokkal. Mert nem emberkéz alkotta szentébe, az igazi képmásba jelent ment be Krisztus, hanem magába, a mennybe, hogy most megjelenjen az Isten színe előtt értünk. Nem is azért ment be, hogy sokszor áldozza fel önmagát, ahogyan a főpap megy be évenként a szentébe, más vérével, mert akkor sokszor kellett volna szenvednie a világ kezdete óta. Most azonban egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig az ítélet következik, úgy a Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye, másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre. Amen. Hát ez a vasárnap 40 fokos melegben egy könnyed igeszakasz, egy könnyed olvasmány, ami számunkra, de azt gondolom, hogy adja, jó, hogyha megadja nekünk most az időkereteket, ki fog ez bomlani előttünk. Először is szeretnék elétek hozni egy apostoli rendező elvet, ami alapján az Isten elhelyez a szívünkbe, szellemünkbe és elménkbe egy olyan szemüveget, ami által helyesen fogjuk érteni az ószövetségi szentírást és annak kinyilatkoztatásait, és minden olyan dolgot, amely az írásokban elénk tárul. Az apostoli rendező elv pedig röviden összefoglalva az, hogy minden Krisztusra mutat rá. És minden a Bibliában Krisztusról szól, Krisztusban nyer értelmet, és Krisztus a célja. Bármit nézek a Bibliában, bármit olvasok a Bibliában, ez az apostoli rendező elv segít nekem, hogy ne tévedjek el, és helyesen értelmezzem az írást, és ne magyarázzak bele valami olyan dolgot, ami nincs benne a Bibliában. Vagy az Isten nem akar mondani azokkal a szavakkal, amit az ember olvas az írásokból. A Kolossi levélben Pál apostol erről az apostoli rendező elvről beszél, egészen a teremtéstől fogva. Sőt, a teremtés megelőző időszakra nézve, és a mai korszakra nézve, és az egész ószövetségre és újszövetségi korszakokra nézve. A Kolossi 1.15-től a következőképpen olvassuk az írást. Ő már, mint Krisztus, a láthatatlan Isten képe az elsőszülött minden teremtmény között. Mert benne teremtett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és ránézve teremtett. Ő előbb volt mindennél, és minden általa őben áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak is, ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent, a földön és a mennyben, úgy, hogy békességet szerzett a keresztván kiontott vér által. Titeket is, akik egykor Istentől elidegenedtek, és ellenséges gondolkozásúak voltatok, gonosz cselekedeteitek miatt, most viszont megbékéltetett emberi testében halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és fedhetetleneket állítson majd szín elé. Ha ugyan megmaradtok a hitben szilárdan, és egyenesen, el nem tántorodva az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, hogy hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt, és amelynek én, Pál, szolgájává lettem. Nagyon fontos, és aláhúzom, amit Pál mond, hogy el nem távolodtok az evangélium reménységétől. Az evangélium az, amely a legtökéletesebb szűrője az írások tanulmányozásának és értelmezésének. Mindent az evangélium szellemében értelmezünk. Ha olvassuk a 10 parancsolatot, akkor az evangélium szellemében értelmezzük. Azaz, megértettem, hogy az új szövetségben a Szent Szellem által az Isten parancsai a szívemben vannak írva. Megértettem azt, hogy Isten szellem által az ige betöltésére erőt kaptam a Szent Szellem által. Megértettem azt, hogy az Isten evangélium által Krisztusban erőm van a mennyországig eljutni. Üdvösségem van, örök életem van, meg van nyitva a menny, nem lesz valami, hanem van. Az evangélium által. Az evangélium világossága nélkül az ember csak botorkál a sötétben. És erről hallottunk legutóbbi alkalommal, és a világosság az Krisztus világítja meg. Krisztusra mutat rá. Az egész ószövetségi szertartás Krisztusról beszél. Annak minden elemében. Minden mozzanatában. Csak ezt nem ismerték fel az ószövetségi emberek, mert még sötétségben jártak. Még nem volt világosság bennük. Még ha ragyogott is rájuk a világosság, de bennük nem volt világosság. Mert az csak az új szövetségi hívő emberé, hogy a Szentlélek kitöltetett rád, és Krisztus beköltözik a Szentlélek által az ember életébe. És már, mint személyes megváltó. Pál apostol ennek az evangéliumnak lett a szolgája. Mint farizeus, vált az Isten evangéliumának szolgájává. És még csak mindig kiegészítve ezt a rendező elvet a második rész Kolossé 2.16-17 alapján, senki el ne ítéljen titeket ételért és italért, ünnepért, újholdért vagy szombat miatt, hiszen ezek csak árnyékai az eljövendő Krisztusnak. És több helyen megjelenik ez a fajta árnyék, de az ószövetség jelentése kapcsolatban a Krisztus árnyékaként jelenik meg az írásokban, az újszövetségi szentíratokban. Aki a valóság. 18-as vers, ne vegye el tőletek a versenydíjat az, aki alázatoskodásában és angyalok iránti tiszteletben tetszeleg, látomásaival foglalkozik, saját bölcsességétől ok nélkül felfoglalkodik, de nem ragaszkodik a főhöz, pedig ő tartja össze az egész testet inak és üzletek segítségével, és ő általa növekszik az Isten szerinti növekedéssel. Azaz, az Isten világossága arra nevel bennünket, hogy ragaszkodjunk kihez? Jézus Krisztushoz. Ne szokásokhoz, ne szertartásokhoz, ne szabályokhoz, ne törvényekhez, hanem Krisztushoz. Mert Krisztusban nyer értelmet minden, amit engedelmességből cselekszünk. Krisztus nélkül értelmetlen erőködés és szenvedés. Ez a fajta felismerés a Bibliában érdekes, talán majd egy alkalommal foglalkozunk ezzel is, nem az elmét felismerése, hanem a szívet felismerése. Az új szövetségi szentírásban néhány fordításban az elme helyén, az eredeti szövegben a nous szó, a szív bölcsesség, a szív megértése származik. Amikor a Szent Szellem valakibe lakozást vesz, akkor a szívébe fölszállnak azok az isteni kijelentések, gondolatok, amelyek a Krisztusról tesznek bizonságot benne. A Szent Szellem Krisztust emeli fel benne, és Krisztus által érti meg az élet dolgait. Mit is jelent, hogy valaminek az árnyékát látjuk? Mit jelent az, ami számunkra? Úgy mondja az írás, hogy a Krisztusnak árnyéka volt a szertartás, a szent sátor, a szentek szentje, a maga az Isten tiszteleti szertartás, a törvénytábla, ez csak az árnyéka volt Krisztusnak. Mit jelent ez, hogy valaminek az árnyékát látjuk? Tehát ez másolata. Bél nincs színe. Nagyon érdekes, igen, az árnyék az ugye sötét. Nem onnan indul ki a fény. hasonlít az eredetire, de nem egyenlő, nem egyezik meg vele. Elmosódott formát látunk, nem tudjuk biztosan megmondani, hogy ki az, akit látunk, csak nagyjából gondoljuk, hogy ő az. Fény kell, hogy egyáltalán az árnyékot lássuk, tehát valakit meg kell világítson a fény, hogy annak árnyéka vetődjön ránk, vagy a látható dimenzióba. Aztán. Csak sejtjük, hogy milyen lehet, de nem tudjuk, hogy milyen igazán, mert nem ismerjük. Na, pontosan erről van szó az Ószövetségben. Az Ószövetségben az árnyékát látjuk Krisztusnak. Az ószövetségi szertartások, szokások, rendszer alapján nem lehet megismerni Krisztust, csak lehet sejteni, hogy lesz majd valaki, a Mesiás. Valahogy így fog kinézni. A proféták szavaiban egyre teljesebb kinyilakoztatást látunk, ahogy haladunk előre. A legcsodálatosabban ezt az árnyékot Ézsaiás írja le. De ő is azt mondja az írás, csak előre profétál te miattad, aki élsz. Hogy amikor élsz és olvasod Ézsaiás proféciát, akkor tud, hogy az Isten már előre eltervezte, hogy a fiát odaadja a te bűneidért. És hogy megszabadít téged az ördög hatalmából. Megvált téged a bűn hatalmából. Örök és új életet adományoz neked. Hogy felismerd és bátorodjon a szíved, mikor olvasod Ézsaiás proféciáit, hogy milyen nagyszerű az Isten. Tehát először is megbeszéltük, hogy az árnyék alapján nem lehet valakit személyesen ismerni. És nem is lehet igazán megismerni, csak sejteni lehet, hogy milyen valójában. Ha látjuk az árnyékát valakinek, tudjuk, hogy ott van valahol. Létezik. De nem találkoztunk még vele. Az Ószövetség szól az Isten, hogy Isten van. Isten létezik. De nem alkalmas arra, hogy találkozzon is az ember az Istennel. Személyesen megismerje őt. Az Ószövetség ember tudja, ott van az Isten valahol. Jelen van az Isten valahol, és ebben a kinyilakoztatásban néhányan egész mélységre jutottak, de mindegyik ember, aki az Ószövetségben mélységére jutott el az Isten ismeretének, mind előre Krisztusra nézve élte ezt meg. A kegyelem, az Isten kegyelmének megtapasztalásai voltak, és a következő találkozáson talán, hogy Ábrahámról beszélünk ebből az aspektusból egy kicsit. Az Ószövetség szertartás áldozati elemzéssel kapcsolatosan. Krisztusban azonban az Isten magát kinyilatkoztatta. Ugye azt mondja Pál apostol, hogy a Krisztus árnyéka volt az Ószövetség. A Krisztus azonban a valóság. Megint egy rendező elv, ugye? Az árnyék és a valóság kérdése. Akkor olvassuk a Szentírást, és tanulmányozzuk az igét. És Krisztusban megismerhetővé tette magát az Isten, ahogy olvastuk, kinyilatkoztatta magát az Isten Krisztusban. Az Isten teljessége jelent meg a Krisztusban. Ahogy a Kolossé levélben ezt olvassuk. Amilyen mértékben Krisztus megismerjük, olyan mértékben ismerjük az Istent. Amilyen a Krisztus, olyan az Isten. Nem lehet elválasztani az Istent és Krisztust egymástól. A dicséret és az igehirdetés, bármilyen szolgálat, bibliatanulmányozás, akkor nyer valós értelmet, ha azon keresztül a Krisztus megismerésében növekszünk. Attól nyer értelmet, mert különben árnyékra vetődünk, ugye? Szokták mondani. És nem jelenti azt a megelevenítő, isteni erő nem jelenik meg benne, amely megjelenik Jézus Krisztusban, mi Urunkban. Igen. A Szent Sátor és az Ószövetség istentisztelet szertartás tehát csak árnyéka volt az eljövendő Krisztusnak, ahogy olvassuk itt a Kolossé levélben. Aki a valóság, már nem az árnyék, hanem ő a valóság, akiről tanúbizonságot tettek a proféták mind. Egytől egyik. Nincs olyan ószövetségi proféta, aki ne Krisztusra nézve, és Krisztussal kapcsolatban tett volna a tanúbizonságot. És ezt kinyilakoztatja a Szentírás az új szövetségi szentíratokban. És ez szenzációs, ez csodálatos. Egészen másképp fogod olvasni az ószövetségi iratokat, hogyha Krisztust kutatod belőle. Krisztusra árnyékára akarsz ráismerni, és rácsodálkozol, hogy milyen módon keresték és kutatták a Krisztus, az ószövetségi proféták, és mekkora áldásban van neked részed, aki már akkor élsz, hogy megismerhetővé tette az Isten magát, mert kijelentette magát Krisztusban. Egészen közelé jött. Közel jött az Isten egybe, hozta, hogy az Efésus levélben olvassuk, Krisztusban egybe kapcsolta a mennyet és a földet. Halleluja. Igen. Éppen ezért az ószövetség kirakozása Krisztusban, Krisztusra nézve értelmezhető helyesen. Azok a zsidó rabbik, vagy keresztény körben működő írók, gondolkodók, akik Krisztust elvetik, személyesen nem ismerik, nem rendelkezhetnek elő világossága és megértéssel, mindaddig, amíg fel nem ismerik Krisztusban a messiást, a megváltót, és megtérve újjá nem születnek. Újjászületés nélkül, Szent Szellem nélkül nem lehet kinyilakoztást adni, venni, sok okos dolgot le lehet írni, és lehet elemezni, de nem lehet megismerni a Krisztust. Ezért van az, hogy egyik teológus mondta, hogy bizonyos teológiákon a kormos lámpácskáikkal kutatják az írásokat, mert elvetik a Krisztust. Nincs megtérés, újjászületés, nincs Isten szelleme, ezért nincs világosság az életükben. Erről Pál a következőképpen ír. Azt hiszem, hogy igen, a 2 Korintus 3:12-18-ban. Mivel tehát ilyen reménységünk van, teljes nyíltsággal szólunk, és nem úgy, mint Mózes, aki lepletett az arcára, hogy ne lássék Izrael fiai a múló dicsőség végét. Félét és nehesség, nem becsülöm le Mózest. Mózes a maga korában nem rendelkezhetett többel. Ha Mózes ma élne, újongana, és örvendezne, és boldog lenne, és táncolna, és urándozna örömében, mert már látná, hogy mindaz, amiről ő távolról kapott kijelentést, a letel mögül, az beteljesedett Krisztusban. Táncolva jönne az Isten tiszteletre, imádná dicsérni az Istent, állandóan imádkozna, magasztalna az Urat. Mindenkinek elmondaná, emberek, annyi időt vártunk rá, és megjött, itt van! Mózes újongana, Ábrahám örvendezne, Dávid táncolna, Ézsaiás éneket énekelne, verseket írna, könyveket adnak ki Jézus Krisztusról, mi Urunkról. Nem győzné szavakba önteni az örömét, a lelkesedését. Halleluja! Mindezt távolról láttuk, és beteljesedett. Szóval, még mielőtt Mózes leszóljuk. De abban a korban élt, neki nem maradott több. Igen. Homályosan látott sok mindent azért. És nem úgy, mint Mózes, ugye, aki így van. De az ő gondolkodásuk eltompult, mert az Ószövetség olvasásakor ugyanaz a lepel mindmáig felfedetlenül maradt, mivel az csak Krisztusban tűnik el. Sőt, mindmáig valahányszor Mózest olvassák, lepel van a szívükön. De ha majd megtérnek az Úrhoz, halleluja, elvétetik a lepel. Az Úr pedig szellem, és az Úrnak szelleme, ott a szabadság. Mi pedig miközben feletlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, mindjárt ugyanarra a képre formálódunk át, az Úr szelleme által dicsőségről dicsőségre. Ugye mire utal itt az írás? Mózes, amikor felment a hegyre, és találkozott Istennel, vagy Isten angyalával, akkor ragyogott az arca, eltöltött 40 napot Isten jelenlétében, és átjárta az Isten ragyogó fénye, dicsősége, de ez nem belülről jött, hanem külső hatás volt az életén, és észrevette, hogy ahogy telnek a napok, az csökken a dicsőség. De az a ragyogás, ami rajta látszott, az csökken. Ezért fogott egy kendőt, és eltakarta az arcát. Hogy ne lássák a többiek, hogy az a dicsőség múlik. Mert nem belső fény volt benne, hanem Isten hatása volt az életére kívülről. Az új szövetségben, az új szövetségi évenben pedig azt tapasztalja meg, hogy a Szent Szellem beköltözik a szívébe az életébe, meggyújtja az életének világosságát és fényét, és a fény a ragyogás belülről kiárad az életében. Megváltoztatja a gondolkodásmódját, a beszédmódját, a cselekedeteit, nem ösztönszerűen kezd cselekedni, a motivációit, a sorsát megváltoztatja, megváltoztatja a beszédmódját, az indulatait, elkezdi az Isten dicsősége átformálni az életét. És elkezd ragyogni belőle a Krisztus. És Mózes ugye hát tudta, hogy itt most ciki lesz, mert lebukik, hogy hát már nem lesz annyira külön, mint a többi, mert nem jön belőle a fény. És ez a lepel, azt mondja az írás, az ott van mind a mai napig a zsidók, hát az ószövetségi gondolkodásmódban, a vallásos gondolkodásmódban, a törvénykező gondolkodásmódban, zsidó, vagy magát keresztények nevező gondolkodásmódban egyaránt, de hát ugye az írás arról is beszél, hogyha a zsidóknak eltérése, ekkora áldáskor a pogányoknak, mekkora áldás lesz a megtérésük a világnak. Mert a zsidók maradéka meg fog térni. Ezt mondja az írás, hogy a pogányok száma pedig be fog telni a földön. Csia Lajos bácsi a következőképpen fordítja az utolsó, felolvasott utolsó két verset, a 2 Korintus 3.17-18-at. Ahol jelen van az Úr szelleme, ott szabadság van. Mi pedig mindnyájan fedetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét, és így ugyanarra a képre, egyik dicsőségről a másik dicsőségre alakulunk át, ahogy az Úrtól, a Szent Szellemtől jön. Tehát ugye ez a szabadság. Ez a szellemi életnek a szabadsága. Először is a szabadság azt jelenti, hogy a bűneink meg vannak bocsátva. Ámen. Isten a bűneinkről meg nem emlékezik. Maga mögé vetette, nem tulajdonítja nekünk vétkeinket, mert a vétkeinket Krisztusra helyezte. Ez a Krisztus dicsősége. Megbocsátottak vétkeink. Ez a szabadság, a szellem szabadsága. Minden ellenkező gondolat békjót rak az ember lelkére, és megnyomorítja az embert. Ami nem az Isten szellemétől van. Ami nem Krisztusra nézve értelmezése az igének, és nem az evangélium szellemében való gondolkodás. Az életről, Istenről, az Atyáról, és a Fiáról, Jézus Krisztusról. A szabadság ezt jelenti. Aztán a szabadság azt is jelenti, hogy bennem van Isten szelleme, és ha odafigyelek a Szent Szellemre, akkor mindenre van erőm a Krisztusban, amit nekem meg kell tenni az Úrért. Amen. Ez is szabadság. Tehát nem kell valami különös módon összeszedni magát a hívő embernek, akiben ott a Szent Szellem. Egyetlen dolgot kell tennie, figyelni a Szent Szellemre. És engedni a Szent Szellemnek, amit mond a Szent Szellem, mert benne van az isteni erő az életében. És ezáltal, a Szent Szellem által egy változás történik. Lehetetlen az, hogyha valakiben Isten szelleme van, és figyel a Szent Szellem, hogy ne változzon az élete hasonlóbbá Krisztushoz. Nem lehet el se képzelni. Elkerülhetetlen. Éppen ezért lehetséges az, hogy egy gyermek egyszerű őszinte hittel többet ismer fel Krisztusból, mint bármelyik nagy hittudós, akik nem jutottak el a Krisztussal való személyes találkozásig, csak az árnyékot kutatják. Erről szól a Máté 18.3-ban Jézus, és ezt mondta, bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermek, nem mentek be a mennyek királyságába. Tehát ezzel a nyitottsággal nem fogadjátok az igét, a Krisztust, az evangéliumot. A Szent Sátor és tartozékai, amiről az elmúlt találkozáson is egy kiváló előadást hallottunk. No, az evangélium szellemében, Krisztusra nézve, tekintsük át az árnyékot, hogy mit szól nekünk arról, akinek az árnyéka vetődik oda az ószövetségi szentiratokban, a Szent Sátorra és az istentiszteleti szertartásra. Először is nézzük a pitvart, vagy az udvart, a Szent Sátor körüli részt. Itt helyezték el az áldozati oltárt, a bronz bevonatú akászfa oltárt, amivel rácsot is kellett készíteni, tűzirácsot is bele kellett tenni. sarkakkal függesztették föl, olvasunk a Bibliában. Mit is jelent a rézoltár? Rézoltár, hogyha kicsit az időbe oda repülnénk, és még állna a szent sátor, és lenne áldozat, akkor oda mennénk ez a sátorhoz, akkor látnánk zsidó férfiakat, hogy sorban állnak a rézoltárnál, és hallanánk zsidó férfiakat, akik kezüket ráteszik a áldozati bárány fejére, és elkezdik hangosan megvallani a pap jelenlétében a bűneiket. Elkezdik a vétkeiket megvallani, hogy rendezhessék a kapcsolatokat az Istennel. De az Ószövetségben egy zsidó ember nem mehet tovább. Nem mehetett be a szent sátorba. A szentébe, a szentek szentjébe, aztán meg végképp, mert meghalt. De amikor Isten jelenléte ott volt, és valaki bement oda, úgyhogy az nem volt idejében, meg helyén való módon, meghalt azonnal. Azonnal meghalt ott a helyszínen. Tehát a zsidó, az árnyék, az addig jutott, hogy elment az oltárhoz, megvallotta a bűneit, és aztán majd ment újra. Nem tisztult meg a lelkiismerete, nem szabadult fel, nem lett szabaddá szívében, a szellemében, hanem menni kellett a következőben újra. Aztán ment újra, mindaddig ment, míg fizikai ereje bírta, amíg volt lehetőség anyagilag ezt megtenni, és amíg volt benne még elég odaszánás, hogy ezt újra és újra megtegye úgy, hogy nem szabadult meg, nem lett tiszta a lelkiismerete. És akkor megállt az oltárnál, ment haza. Csak esetleg, mikor megnyílt a szent sátor, akkor csak úgy lehet, hogy bekukucskált. És tudta, hogy soha oda be nem mehet az életébe. Új szövetség értelemben a bűnvallás, a bűnfelismerés, a bűnvallás az út a szentébe és a szentek szentjébe. Egy állomás az Isten lelő közösségben. Megkerülhetetlen állomás. Tehát a nyilvános, sok esetben az egyértelmű bűnvallás, a bűn bánat, a bűn megvallása, sokszor mások előtt is megvallása a bűnnek, ugye mondja az írás, valljátok meg egymás előtt bűneiteket, hogy megbocsásson nektek az Isten, és megtisztuljatok, és meggyógyuljatok még a betegségeitekből is. És vannak olyan betegségek, amelyek a bűn következménye az életünkben, nem minden betegség a bűn következménye az életünkben, de vannak olyan betegségek, amely a bűn következménye. Mely keresztény ember az, aki a betegségbe esik, nem először önvizsgálattal kezdi? És azt mondja, Istenem, van-e bűn az életemben, aminek következni ez a betegség az életemben? Mutasd meg nekem, mert megtérek a bűnből. Elhagyom a vétket, hogy meggyógyuljak. És ha megvizsgáltam magam, és úgy gondolom, nincsen, akkor imádkozok, Uram, irgalmazzál, fegyelmezzél, és gyógyíts meg engem természetesen csodálatos módon, mert ez a betegség a te dicsőségedre szolgálja. Vagy, ha nem veszel előre, akkor adj nekem erőt ahhoz, és nyilatkoztass ki, hogy akkor az életemben a te dicsőségedre fog menni tovább az életem ez a hiányossággal, ahogy ezt Pál apostol életében látjuk. De az új szövetségben, amely a valóság, a Krisztus valósága, felismeri az ember a bűnt, és van valós megoldás. Van valós megoldás. Ez az Isten világossága, amely megint Krisztusra mutat. A valós megoldás a rézoltárnál is, a názeti Jézus Krisztus keresztáldozata, a bárány vére, hogy amikor megvallottam bűneimet, felnéztem a kereszten szenvedő Krisztusra, és azt mondtam, Uram, köszönöm, hogy miattam, értem és helyettem szenvedtél. Mehetek be az Isten szent jelenlétébe. Papokká és királyokká lettünk, király gyermekeké lettünk, Isten gyermekévé fogadott bennünket. Ez az új szövetség klasszisokkal nagyobb, mint az Ószövetség. 5 áldozati forma volt az Ószövetségben, talán majd valamikor foglalkozunk ezzel is. Alapvetően 3 az oroszlánásról, az életrendezésről szólt, 2 pedig az ünneplésről. Pontosabban 3 az oroszlánásról szólt, és az ünneplésről, 2 pedig a bűnnel volt kapcsolatos, a nem szándékos vétkekről volt szó. A szándékos vétkeket nem oldotta meg az ószövetségi oltár. A szándékos vétkeket a büntetés oldotta meg. A legdurvább büntetés az Ószövetségben a halálbüntetés volt, a megkövezés például. Tehát ha valaki szándékosan vétkezett az igazság megismerése után, akkor aznak nem volt bűnét való áldozat, hanem a büntetés következett. Mondjuk halálra kövezték. Hiába ment a paphoz, gyalázatosan bántam apámmal és anyámmal, hiába intettek. Szeretné a bűnt rendezni. Jó van, fiam, gyere ki a táboron kívül, gyertek, Jóska, Pista, hozzad a követ, az agyonverjük. Hát nem csoda, hogy az emberek rejtegették a vétkeiket, nem? Nem csoda, hogy elkerülték az Isten tisztelet környékét is, ha csak lehetett. Az a fajta istenfélelem azért másról szólt, mint az új szövetségi istenfélelem. Mert félni a Krisztust azt jelenti, hogy megértettem, hogy meghalt az én bűneimért, és mivel szeretem őt, nem akarok vétkezni ellene. És van már erőm is a Szentlélek által arra, hogy ne vétkezzem az Isten ellen. Hogy megálljak, hogy a gondolataimban már el legyen csípve, hogy felszivárog az én romlott testem természetemből a bűnös gondolat, és már nyakon csípem. Azt mondom, nem! Nem azonosulok vele a Jézus Krisztus nevében. Halleluja! Amen! Aztán a következő rész, ahova zsidó halandó besetelte a lábát, a papok is a beosztás szerint. Ez a szentély volt, amelyről szintén az elmúlt találkozáson hallottunk. Tatok, én meghallgattam. Ugye három dolog helyezkedett el a szentélyben, amely szintén Krisztusról beszél. Minden Krisztusról beszél a Szent Sátorban. És Krisztus által lehet megérteni. Egy csomó ígét hoztam nektek a világossággal kapcsolatban, nagyon gazdagon hallottunk erről az elmúlt alkalomhoz, ezt kiegészítésképpen hoztam más ajándékból megközelítve ugyanazt a témát. No hát ezeket megnézzük. Ugye itt a menora, vagy a hétágú mécs tartó, ugye ez olajos mécsesek voltak benne és világítottak, mandula virág volt a díszítés, meg a felső rész is mandula virág alakú volt, és itt volt a szent kenyerek asztala, 12 kenyér, Izrael 12 törzsére emlékeztetve, egyesek az italáldozatot is ide teszik, és itt van a kárpit előtt, ez a kárpit, ami elválasztja a szentét a szentek szentjétől, az illat áldozati, vagy a füstölő oltár. Igen. No, hát a menóra, vagyis a hétágú méstartó. János evangélium első rész 4-8-ig a következőt nyilakoztatja ki nekünk. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. Tehát maga Krisztus az emberek világossága. A menóra fénye, a menóra világossága, ami által értelmezhető a szent kenyerek kérdése, az illatáldozat, és értelmezhető a kárpit és a kárpiton túli terület, az Krisztus világossága, és a Krisztus világossága is az élet összekapcsolódik a Bibliában. A világosság is az élet elválaszthatatlan egymástól a Biblia új szövetségi evangéliumi szempontból. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonságot tegyen a világosságra, ugye erről is hallottunk, hogy voltak az Ószövetségben proféták, akik Krisztusra mutattak, a világosságra mutattak rá, róla tettek tanúbizonságot. És hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, nem János volt a világosság, de a világosságról kellett neki bizonságot tennie. János volt az utolsó ószövetségi proféta. Ő hasonlóan az ószövetségi profétákhoz tanúbizonyságot tett a világosságról, aki Jézus Krisztus, de benne nem volt világosság, mert nem új szövetségi ember volt. János nem élte át a megtérés újjászületés csodáját, amit mindenki az új szövetségi korban átélhet, aki része a Krisztus testének, az egyháznak. Ő látta ugyan Krisztust, de nem adatott meg neki, hogy új szövetségi hívő legyen. Vele lezárul az ószövetségi proféták kora, és tanúbizonyságot tesz az új szövetség beköszöntéről, a Krisztusról, aki maga a világosság. Az új szövetség hívőben pedig tehát a Szent Szellem által Krisztus világossága lakozik. Az Abcsel 10.43-ban azt olvassuk az ószövetségi profétákról, aki Bemerítő János is ezek közé tartozik, Abcsel 10.43, róla tesznek bizonyságot a proféták mind, hogy aki hisz ő benne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer. Halleluja. Tehát mi az evangélium szellemében a proféták üzenetének értelmezése? Hogy Krisztusról tesznek bizonyságot, és milyen módon tesznek Krisztusról bizonyságot? Hogy aki hisz Jézus Krisztusban, az ő neve által bűn bocsánatot nyer, ezáltal szabad, felszabadított bűn rabszolga. Aki korábban a bűn rabszolgája volt, föl lett szabadítva, hogy szabad elhatározásából a Krisztus rabszolgájával legyen, aki a legcsodálatosabb rabtartó. A János 8.12-ben azt olvassuk, Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz, benne lesz az élet világossága. Az élet és a világosság tehát összekapcsolódik. Jobb következőképpen profétál erről a világosságról és az életről. A Jobb 33.29.33-ban mindezt, nagyon érdekes ez az ige, mindezt kétszer-háromszor is megteszi az Isten az emberrel, már hogy azt, mit is? Hogy visszahozza őt a sírból, és ráragyog az élők világossága. Az életet és a világosságot összekapcsolja már a jobb profétai lélekkel is. Mit is mond a Szentlélek? Hogy átélnek az emberek halálos betegséget és veszedelmet, amely esélyező számukra, amikor megmenekülnek abból, hogy megértsék, hogy az élet több annál, hogy éljem a mindennapokat a magam hasznára. Hány ember van az úgy, aki ezt az esélyt megragadja? Azt mondja, a Biblia akár háromszor is megtörténik. Ugye, akik orvosokként látnak sok szenvedőt, vagy megkeményedik az ember, vagy meghajlik Isten előtt. Én például, ugye a magyar válogatott izgalmas sorozaton van túl. Azt gondolom, hogy futballt szeretők, de már most azon túl vagyunk, hisz a magyar nemzetnek nagy része már futballázban ég, apraja nagyja olyanok is futballázban égnek, akik nem is érdekelt a futball, de megnézték a magyar portugált, és futballrajongókká lettek, mert izgalmasabb volt, mint egy Tom Cruise film az a meccs a számukra. No, miért imádkoztam? Azt mondom, Istenem, itt van ez a helyzet, ami emberek nem megoldható. Áld meg azokat a futballisták közül, akik már ismernek téged. Hogy tanúbizonyságot tegyenek azoknak, akik még nem ismernek téged, hogy megtérjenek, újjászülessenek, és rólad tegyenek tanúbizonyságot országvilág előtt. Ezért áld meg őket, hogy győzzenek, de a vesztenek is területeinek bizonyságot. Halleluja! És amikor olvasom Zsuzsák Balázs, hála Istennek, hogy bement, azért két ekkora gólt rúgni megpattanóból egy meccsen, ritkán történik. És nem akarom rávizuálni az Istent, ez csak egy árnyék. Egy csak árnyék. Meggyőződésem, hogy az üdvösségüket akarja munkálni az Isten ezeknek a sportolóknak, és sok magyar embernek, mert ilyen hatással, mint most ezek a sportolók vannak, nem sok minden van egy országra és egy nemzetre. Milyen nagyszerű lenne, hogyha többen közülük a sikert elmondanák, dicsőség Jézus Krisztusnak. Képzeljétek el, a szállodai szobában megvallottam bűneimet, átadtam Jézusnak az életemet, és boldog vagyok. Gól ide, gól oda, örök életem van. Halleluja. És ezt tudom nektek is mondani. Térjetek meg, mint nem késő. Ez egy csoda lenne, nem? Nagyobb csoda, mint a portugálokkal 3-3-at játszani. Hát akkor imádkozzunk ezért a csodáért. Nem? Furcsa ez nektek? Tehát átélnek az emberek szituációkat, amik alkalmasok arra, hogy felismerjék a korlátaikat. Felismerjék, hogy elveszettek. És hogy Istenhez forduljanak. Kétszer vagy háromszor is megtörténik egy életben ilyen krízis, kritikus szituáció. A kérdés az, hogy érte az ember Isten megkereséséből, és megtér a bűneiből. Eljut-e az áldozati oltárig, hogy aztán bemenjen az Isten szent jelenlétébe. Krisztus világossága, hogy beragyogja az életét. Isten orcájáról, amelyel szintén összekapcsolódik a világosság a Bibliában, a Zsoltárok 44.4-ben következőt olvassuk. Mert nem maguk fegyvereivel vették birtokba az országot, már mint a zsidók, és nem a saját karjuk segítette meg őket, hanem a te jobbod és a te karod, a te orcád világossága, mert kedvelted őket. És a 2 Korintus 4:5-6-ban azt olvassuk, mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, önmagunkat pedig, mint szolgálatokat Jézusért. Isten ugyanis, aki ezt mondta, a sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot a szívünkbe, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Ez a kincsünk pedig cseréperényekben van a mi testünkben, ugye a törékeny cseréperény, ezért nincs mi dicsekednünk a testtel, hanem dicsekedésünk egyedül Jézus Krisztus keresztjével van, hogy ő az, aki meghalt helyettünk, ő az, aki odaadta az életét értünk, és benne új és örök életünk lehet. Dicsőség ezért neki. Cseréperényben van, hogy ezt a rendkívüli erőt, amely bennünk lakozik, és amely bennünket megváltott, és amely hatással volt az életünkre, megragadta a szívünket, életünket, Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak, mint egy magunk erejében bizakodva. Ezért mondjuk azt, hogy nagy valószínűséggel a zsidó néppel ez az orca angyal lehetett ott a pusztában, ezzel az angyallal találkozhatott talán Mózes a hegyen, aki Krisztus volt. Krisztus volt az Isten arca, aki megjelent az Isten dicsősége. Nagy valószínűséggel ezért mondjuk azt evangéliumi szempontból, hogy Krisztus megjelenései voltak már az ószövetségi időkben ezek. A 2 Mózes 3.14-15-ben ebből a szempontból megint csak másképpen fogjuk érteni, amikor olvassuk a 2 Mózes 33.14-15-öt. Az Úr így felelt Mózesnek, megnyugtat téged, ha az orcám megy veletek? Mózes ezt mondta, ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennünket. Amen. Tehát kire van szüksége egy gyülekezetnek? Épületre? Telekre? Nagy létszámra? Sok pénzre? Hanem Jézus Krisztusra, halleluja. A legfontosabb Jézus Krisztus. Neked mire van szükséged igazán az életben? Amit nem tudsz nélkülözni. Amit nem lehet kihagyni. Nem lehet félretenni. Jézus Krisztusra. Mózes az árnyék alapján már ez leszűrte. Az árnyék alapján már rájött. Ha te orszádra van szükségünk. Te, aki az új szövetség korszakban élsz, sokkal több kijelentés birtokában vagy. Ne feledd ezt el. A hétágú mérstartó mandoli világával kapcsolatosan ugye elmúlt találkozáson nagyon jól kibontotta ezt János, hogy a Jeremiás könyve 1.11-12 alapján értjük ezt a mandoli világ kérdést. Ugye szól az Isten Jeremiáshoz, az elhívásával kapcsolatban, és az első profécia, amit kap Jeremiás az elhívásával, és a szolgálatával kapcsolatban, hogy miről is kell neki profétálni, hogy a gőzölgő üst, ugye az ellenséges babiloniai hadsereg képe, és a mandula vesző, a másik, amit lát, és ezzel kapcsolatban mondja neki Isten, a Jeremiás 1.11-12-ben, majd így szólt hozzám az Úr igéje, mit látsz, Jeremiás? Ezt feleltem, mandula veszőt látok. Az Úr pedig ezt mondta nekem, jól látod, mert gondom van rá, hogy igémet beteljesítsem. Ez a mandula világ a menorában, ugye az Isten hűségéről beszél, hogy ő, amit megígért, az meg lesz. Mit ígért meg Isten? Hogy elküldi a megígért mesiást. Az emberekét megváltó. Ez a legfontosabb ígérete az Istennek az Ószövetség szentiratokban. Fontosabb, mint az, hogy nagy fizetésed lesz, jó munkahelyed lesz, egészséges leszel, és sok minden más. Sokkal fontosabb ígérete van az Istennek. Krisztusról szól. Az ígéret Krisztusról szól, és ezért mondja János 1-től 4-ig, az Isten hűségéről, azaz gondom van arra, hogy beteljesítsem az igémet, tehát én hűséges vagyok ahhoz, amit én mondtam, és hűségemet kijelentem az én testélet igémben, Krisztusban. Ezt a János 1.1-ben és 1-től így olvassuk. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben Istennél volt, minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. Tehát maga ugye a mandula világ nem véletlen van a menórán, mert Krisztusról szól. Krisztus által jött az élet világossága be az ember világába, és világítja meg a szentélyben a másik három elemet. A második menor által megvilágított elem a szent kenyerek asztala. Ugye ez is Krisztusról szól. A szent kenyerek is. Tehát Ószövetségben egy árnyékról beszélünk. Megérteni Krisztusban értjük meg. A János 6.35-ben olvasunk arról, hogy én vagyok az élet kenyere, mondja Jézus. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg. Krisztus világosságában megértjük azt, hogy az ő teste igazi étel, és az ő vére igazi ital, az a közösség, a szövetség. Aztán az illat áldozati oltár, amely közvetlenül nagy valószínűséggel a kárpit előtt helyezkedett el. Ezzel kapcsolatban pedig megállapíthatjuk, ugye ezt is megvilágította a mécs tartó, a hétlágú mécs tartó. Krisztus áldozatára mutat ez is. Krisztus jó illata. És ennek hatása, Krisztus jó illata, ott lehet mi bennünk is, és a tanúbizonságunk által megjelenhet a világban is. A Krisztus jó illata, hogy az életünkkel és szavainkkal tanúbizonyságot teszünk Krisztusról, hogy a bevezetőben is hallottuk itt ezen a helyen. A 2 Korintus 2.15-16-ban azt olvassuk, mert Krisztus jó illata vagyunk az Isten dicsőségére. Mind az üdvözülők, mind az elkározók között. Ezeknek a halál illata halálra, azoknak pedig az élet illata az élete. Mit mond az írás? Aki nyitottan keresik az Istent, és nem állnak ellen a Krisztusnak, azoknak ezek a beszédek, amiket én most mondok, élet. Az élet. Itt a lehetőség megtérni. El is döntöttem, hogy hívok ma megtérésre. És nem azért hívok megtérésre, most megnézem ki az, aki nincs itt közöttetek megtérve. Nem ezért. Azért hívok megtérésre most is, meg jövő héten is, meg lehet utána is, hogy tudd, hogy ha elhívsz ide valakit, meg lehet térni. Hogy beépüljön a gondolkodásunkba, hogy Krisztus jó illata vagyunk, és meg lehet térni az embereknek, akik körülöttünk élnek. Át lehet adni az életüket Jézus Krisztusnak, hogy ezzel a szemléletmóddal árasszuk a Krisztus illatát. Hát lesz, akinek halálillata lesz, persze. De hát most ne azokat nézzük, hanem azokat nézzük, akinek az élet illata lesz. A szabadság illata lesz. Aztán az illat áldozat beszél az imádságról, hogy hallottuk, de elsősorban Krisztus imádságáról beszél. Nem a tiédről meg az enyémről beszél elsősorban, hanem hogy Krisztus imádkozik értünk, mint igaz közbejáró. Hogy Krisztus tanít meg bennünket is imádkozni, mint az apostolokat. Így fölismerték, hogy Uram, taníts minket imádkozni, mert nem tudunk úgy imádkozni, hogy Te. Nem a mi imádságainkról szól az illat áldozati oltár, hanem Krisztuséről és a miénkről csak abban az értelemben, amit tőle tanultunk. Amely akarata szerint való imádság, amely rámutató imádság, amely belőle fakadó imádság, amelyet meghallgat az Isten. Azt mondja, az imádat és dicsőítés is benne van nyilván az illat áldozatban, amely Krisztus dicsőíti. Krisztusból fakad, Krisztust emeli fel. Ez megint akkor, ha nem értjük ezt, akkor árnyékra vetődünk. A János 16-14-15-ben azt mondja az Úr Jézus, ő benne fog, ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít. A Szent Szellem által való imádság, imádat, az kiből merít? Krisztusból merít. A Krisztus szívén keresztül látja az Istent. Krisztus szívén keresztül látja az elveszett embert, a megváltott embert, a gyülekezetet, a mennyországot. Enyémből merít, és azt jelenti ki nektek, mindaz, ami az atyái, az enyém. Ezért mondom, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Nemrég kaptam egy atyafitól Reinhard Bonnkénak, az evangélistának egy idézetét ezzel kapcsolatban. Dávid az eszével tudta, hogy nincs olyan kő, amelyik leteríthetné Góliátot. Ezt a mocskolódó emberhegyet mennyivel kevésbé a pásztor paritjája. Azt mondta, nincs kardja, mégis kijelentette, hogy levágja az óriás fejét. Az igazi hit olyan területen küzd, amelyre a hitetlenség soha nem merészkedne. Nem tudna kilépni. A hit megnyilvánulása az, amikor azt mondjuk, mint Pál, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Túlságosan sok keresztény él a lehetetlenség az emberileg megvalósítható dolgok szintjén. Bocsánat, a lehetséges az emberileg megvalósítható dolgok szintjén. Pedig Krisztus egész munkája arra irányul, hogy felemeljen minket az ember feletti szintre. Valóságosan Isten fiai lettünk az emberek fiai helyett. Természetfölti szinten élhetünk a természetes helyett, és szellemben élhetünk a test helyett. Pál ezt mondja, azt az életet, amit most a testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Ez ad az életnek teljességet, és minőséget, és ezt teszi azzá az embert, ami egyébként nem lehetett volna. Legyetek áldottak. Halleluja. Amikor Krisztus szelleme lakozik az ember életében, akkor elkezdi Istent magasztalni és dicsőíteni. És megtelik hittel és Szentlélekkel, és elkezd természetfeletti módon működni az életében az Isten szelleme és igéje. Igen. Szent kenyerek asztala. Ez volt. És az illatározati oltár. Ez is volt. És bocsánat, ez a templom kárpitja lesz. Ez a kárpit, ott én elírtam. Igen. No, nézzük a kárpit kérdését. A kárpit ugye, amely a szentét, a szentek szentjétől választotta el. A szentek szentje külön sátor volt a szent sátoron belül. Azt olvassuk az evangéliumban, hogy amikor Krisztus meghalt a kereszten, a templomban ez a kárpit, amely a szentét, a szentek szentjétől választott el a templomban, felül az aljáig ketté hasadt. A zsidókhoz írt levél 10. fejezetében pedig azt olvassuk, hogy mivel pedig atyámfiai teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez, Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által. Tehát megvilágítja a Krisztus világossága az ő áldozatát, a megtört testét, és nem csak a testét, hanem ahogy hallottuk elmúlt héten is, hanem az utat az Istenhez. A Krisztust, én vagyok az út, az igazság és az élet. Filozófia marad, ha nem értjük Krisztust. Az út sokféle lehet. Azt mondja, hogy az út az Istenhez. Hát az emberek rengeteg mindent gondolhatnak arra, hogy hát hogyan lehet az Isten jelenlétébe bejutni. Sok ötletük van az embereknek. Magukat keresztények nevező embereknek is sok-sok ötletük van, hogy hogyan lehet az Isten jelenlétébe bejutni. Isten jelenlétébe bejutni egyetlen úton lehet. Ezt az utat pedig úgy hívják, hogy Jézus Krisztus. Nincs más út. És akkor eljutottunk az áldozati oltártól a szentébe, a menora, a szent kenyerek asztala, az illat áldozati oltár, a kárpit, amely Krisztus teste, amelyet megvilágít, a Krisztus világossága, felragyog előttünk a Krisztus keresztjében a megoldás, a szabadítás, a bűnbocsánat, az Isten elfogadó, bűnt megbocsátó szeretete. És részesedhetünk azokból a javakból, amelyet az új szövetség kínál a hívőnek. Ha beléptünk a szentek szentjébe, akkor a szentek szentjébe találjuk a szövetség ládáját. A szövetség ládájával kapcsolatosan mondok még néhány Krisztusra mutató igazságot, pontosabban azt, amit ezek az, ebből az árnyékból Krisztusra nézve érthetünk és láthatunk. A Fridláda, úgy is hívjuk, ugye Fridláda, a szövetség ládája, annak van egy teteje, egy felső része. A Fridláda tetejét az Isten jelenlétének helyének nevezik, ahol az Isten sekinája, az Isten dicsősége megjelent felhőben. Mindig, amikor megjelent Isten dicsősége a Szent Sátorban, így jelent meg. Ezen a helyen. Fridláda tetején. Mózes így járult az Istenhez, bement ugye a szentélybe, és ő beszélt az Istennel. Ennek a tetején volt középen egy aranylapocska, ezt hívják az engesztelés helyének. ide vitte be a főpap évente egyszer a kecskebak és a bikának a vérét, a saját bűneiért és a nép bűneiért. Ezzel majd következő alkalommal még foglalkozunk, ha Isten engedi és megéljük. A Fridára tetejét hívták még irgalom vagy kegyelem királyi székének. Már az Ószövetségben is az irgalom helye, miért? Mert odavitték az engesztelés vérét, amelytől azt remélték, hogy a megvallott bűneikre bocsánatot nyernek. És a következő évben az Isten a sorsukat megváltoztatja a jó irányba. Ez mondták a zsidók. Az is kell nagyon óvatosnak lennünk a zsidó rabbik által írottakkal, mert nagyon sok babona is kapcsolódott a tanításhoz. Tehát a Krisztus nélküli zsidó teológiában nagyon sok babonaság is van, ezt hívják kabbalisztikának. Tehát ha olvas valaki ilyen iratokat, amelyeket nem megtért, újjászületett szentélekkel teljes emberek írtak, azért abban vannak vad dolgok is kőkeményen, tehát észnél kell lenni. A Fridára tartalma, ugye ezt olvastuk a 9. részben a zsidókhoz írt levélben. Először is áron kivirágzott veszélye, ez egy mandula vesző volt, kivirágzott és gyümölcsöt is termett. Mit üzent ez akkor, hogy az Isten hűséges az elhívásához. Ő hívta el és választotta ki Áront, és ő ez az elhíváshoz hűséges a lázadókkal szemben is. Beteljesíti az ő elhívásában, tehát ígéreteit az Isten. Ezt olvassuk a 2 Timóteus 2.13-ban. Nem ember az Isten, hogy hazudjon. Bocsánat, igen, ezt nem itt mondja. Hanem, ha mi hűtlenkedünk, ő hű marad. Miért? Hát mert ilyen. Tehát magát nem tudja. Mert ilyen az Isten. Az Isten természete a hűségről szól. A mandula vesző ezt az isteni hűséget jelenti, hogy ő hűséges az ígéreteihez. Megint a szabadságnak egy kulcsa a szellemi embernek. Tehát Isten megígérte neked, hogy örök életet ad, akkor megváltoztatja? Minden egyéb gondolat az ördögtől van. Vagy a testtől. Vagy a társadalmi berendezkedéstől, neveltetésből fakad. Beszélgettünk ma a felfelé csoporton is. Úgy nőttünk föl, hogy minden bűnt meg kell büntetni. Igaz? És a büntetést annak kell elszenvedni, aki elkövette. Nem? Ezért hívő emberként is azt várjuk a bűnkövetőnkkel, akkor jön a büntetés. És nagyon nehezen tudjuk elfogadni, hogy a büntetés Krisztus sújtotta, és Isten nekünk megbocsátott. És sok esetben a hívő ember ezért nem tud felszabadulni, mert nem árnyékra vetődik. Az árnyékot nézi a Krisztus helyett. Valóban igaz, hogy Ószövetség értelemben nem volt tökéletes bűnbocsánat. De Újszövetség értelemben van. Isten megbocsátja a bűnt, és maga mögé veti. Ez megváltoztatja a keresztény szülő gyermeknevelési módszerét is. Az Ószövetség gondolkodású szülő mindenért megbünteti a gyereket. Az Újszövetség gondolkodású szülő elégnek tartja, hogy a gyerek fölismeri rosszat tett és megbánta. És nem feltétlen lesz következménye, hanem elengedi a büntetést neki. Nézze feleségemre, ámen. Igen, így van. De a keresztény gondolkodású, a krisztusi gondolkodású szülő, az nem ráerőlteti a gyerekére, hogy megtegye az ő akaratát, hanem lehetőséget ad a gyereknek a választásra. Ehhez több türelem kell, mert ugye szülőként egyszerűen azt mondani, hogy azt mondtam, megcsinálod. Én vagyok az erősebb. Még most. De már nem sokáig a fiad vagy a lányod lehet erősebb lesz nem sokára nálad. Vigyázz, amit vetsz, arasznod is fogsz. Tehát lehet azt is mondani, hogy figyelj, ezt kéne megcsinálni. De most még ezt, meg ezt. Jó, de akkor utána. És akkor szabad döntése lesz, hogy ezt megtegye, ugyanúgy neveled, mint a Krisztus téged. És hogyha mégse tenné meg, hát akkor ugyanúgy, mint az agya neveli, akkor más módszert kell alkalmazni, hogy elérjük a célt. Szóval, mivel mi másképpen gondolkodunk, ezért azt hiszük, az Isten is így gondolkodik. Ahelyett, hogy azt engednénk meg, hogy az árnyék helyett a valóság határozza meg a gondolkodásunkat és az életünket, és ebből fakadjanak a cselekedeteink, és a gondolkodásunk az életről. Irgalom és kegyelem helye. Áron kivirágzott veszélye, hűségről beszéltünk, a mannával teli edény szintén Krisztusról beszél, ugye azt mondja az írás, a János 6.48-tól, én vagyok az élet kenyere, atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak. De ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik, meg ne haljon. Én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállt le, ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké. Mert az a kenyér, amelyet én adok nektek, én adok oda a világ életéget, az az én testem. Tehát maga a manna is Krisztusról beszél. A mennyei kenyérről. Egy előképe a Krisztusnak, a mennyei áldozatnak, amely valóságos táplálék és szabadítás. És a törvénytáblák a Máté evangéliumában, ugye alapcsel 10.43-ban olvastuk, hogy róla tesznek bizonyosságra a proféták mind, hogy aki hisz ő benne, elnevesz az ő neve által bűnbocsánatot nyerjen. Tehát a törvénytáblák is Krisztusra nézve értelmezendők, nem rideg szabályokként, hanem az élet igéiként. Máté 5.17-ben éppen ezért mondja Jézus, ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy a proféták tanítását, hanem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem. Mert bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta vagy egy vesző sem vész el a törvényből, míg mind be nem teljesedik abból. Igen. Ámen.